ige hirdetésemet ismét azzal kezdeném, hogy a bulletintől eltérően, de a evangélikus útmutatót követve a mai igehelyünk az a Máté evangéliumának 8. fejezetéből lesz, nem pedig a Róma 12-17-21. Amikor a mai alkalomra készültem, és többször nekifutottam ennek a ige szakasznak, már az első résznél megszülettek bennem azok a gondolatok, amiket ma el fogok mondani nektek. Így végül csak a első 4 versből lett a mai textus, bár a útmutatóba egészen a 13. versig tartana, de most olvasom a Máté evangéliumának 8. fejezetének első 4 versét. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintett őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajáld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt bizonyságul nekik. Tehát a gondolatok, amik eszembe jutottak, még a múlt évnek emlékeiből és érzéseiből táplálkoztak. És először visszakanyarodtam az előző évnek utolsó napjaihoz, azon történéshez, amikor ételosztás volt Budapesten. Annak idején, ahogy a igehelyünk mondja, Jézus éppen a hegyi beszéd után lefelé tartott onnan, de sokszor a pusztában tanított és gyógyított, mert akkora volt már a hozzá igyekvő sokaság, hogy csak ott, abban a tágas térben tudta fogadni a gyógyulni vágyó beteg embereket, akik anyagi javak híján nem tudták igénybe venni az orvostudomány akkori lehetőségeit. Történetünkben adva van a leprás, aki gyógyulni szeretne. Adott volt a szintén tavaly hozzám nagyon közel kerülő pusztában történő szolgálat képe, és ezt kapcsoltam össze a belvárosi ételosztáson látott tömeggel. És így már ezt az összefűzött szállat vittem tovább. Szóval azt az elképzelt képet láttam magam előtt, mintha egy gyógyulni vágyó tömeg találta volna meg a forrást, és sorban állna a megtérésért. És akkor jött ki erősebben a puszta motívuma. A város, amit mi is néha pusztának érzünk, mert bár mi nem állunk sorba, mégis sokszor lélekben egyedül vagyunk, lelki és testi betegségeinkkel, és lelki éhségeinkkel. Mi is állunk üres edényeinkkel, tányérjainkkal, és keressük a segítséget, és nem tudjuk, hol találjuk. Azt gondolom, mindannyiunknak ott lenne a helye ebbe a képzeletbeli sorba, ilyen vagy olyan gyógyulásért. De hol találjuk a gyógyítót, akit megszólíthatnánk, aki megérintene? Talán már megszoktátok, és talán már el is fogadtátok, hogy személyes utalásokkal egészítem ki a történet magyarázatát. Idáig eljutva a gondolataimban azon kezdtem el tűnődni nekem most, miért kellene sorban állnom. De ez engedjetek meg egy kis személyes kitérőt. Eszembe jutott a hit szerepe az életemben, és amit ezzel kapcsolatban a főiskola adott nekem. A hit korán még tudat alatt növekedni kezdett bennem, és a nem tudott és nem látható fény felé orientálódott, mint a mag a föld alatt. Ezekre az időkre, életem idejére illik a Márk evangélium 4. fejezet 27. verse, ami így hangzik: azután alszik és felkel, éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Majd amikor a hitem kivezetett a föld alól, már láttam fényességét, és mint egy növény felserkentem. A Veszlire kerülve, már az új Úr igéjének megismerése által megerősödtem, és hitemben növekedtem. A főiskola pedig gondozza ezt a hitet, segíti, hogy azok az ágak növekedjenek folyamatosan tovább, melyek a fényesség felé tartanak. És most kérdezhetnétek, hogy akkor mi a probléma, akkor mi a gond? És én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a lélek elhalványodása. Ahogy olvasható Jánosnál az 5. fejezet 35. versében, ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. És valóban, mintha néha már nem tudnék örvendezni az ő világosságának, mintha elfordulnék tőle. Tudom, hogy ez visszatérő gondolat nálam, de emlékeztetni szeretném erre mindig magamat is, és titeket is, hogy ez egy veszélyes út, vagy ha maradok a példázatnál, egy betegség. És főleg azért is fontos, hogy erről megint beszélhetek, hogy elmondjam, hogy amikor életem nehézségeiről beszélek, soha nem arra szeretnék utalni, hogy mennyivel tartozik nekem az élet, hanem hogy mennyivel tartozok én az Úrnak. Az Úr kinyújtotta felém a kezét, és ő volt a segítség, a gyógyítás. És hiszem, hogy kinyújtja mindannyiunk felé a kezét, és azt mondja: akarom, tisztulj meg. Azt akarja, hogy az ővele kezdődő sorba álljunk, adni akar egy új kenyeret nekünk. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg. János 6.35. És úgy folytatódik a perikópa, és a lepra azonnal letisztult róla. Ezután a Jézus a következő intelmet adja neki: vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt bizonyságul nekik. Tehát Jézus azt kéri, hogy a gyógyulása után is kövesse az Úr törvényét. És ennek az útja sosem könnyű. Mózes 3. könyvében, a Levitikusban azt olvashatjuk, hogy akit a pap tisztának ítélt, annak is ruháját ki kellett mosni, mindenütt meg kellett borotválkoznia, és meg kellett mosdania. És ezek után mehetett csak vissza az elkülönítésből a táborba. De egy hétig még így is a sátoron kívül kellett élnie, majd a 7. napon szőrét tetőtől tapig újra le kellett borotválnia, újra ki kellett mosni a ruháját, és újra meg kellett mosni a testét a vízben, és ekkor lett tiszta. És ezután a 8. napon hozhatta csak az áldozatra szánt ajándékokat a papnak. Újra összekapcsolva ezt a leírást azzal a aktualitással, melyben a gyógyulni vágyókra utaltam, az új életet kezdeni akarókra, a megtérőkre, sok áthallásra találtam. Az újra befogadás nehézségei, az új metódusok felvétele és ezekhez való alkalmazkodás, vagy csak maga a visszatérés érzése. Bizonyára mindegyikünknek van erről emléke, életünk során valóban visszatértünk, és ezek bizony feszültségekkel járnak, és ezek mind sok nehézséggel járnak, amit elmondtam. És ahogy már említettem, ez nagyon nehéz szakaszai lehetnek az életnek, ahogy ezt sokan sokféle példával magyarázták. Nekem a kedvenc hasonlatom, hogy a ház nem házból, hanem sok-sok apró, pici téglából épül fel. Viszont szeretném a figyelmet felhívni még egy oldalára ennek, azzal kapcsolatban, hogyha már hitünk megmozdítja cselekvőképességünket, és megtaláljuk az ehhez vezető utat, mennyire fontos a segítő közeg. Minap elég közel jött hozzám a magvető példázata, mely abban ad magyarázatot, hogy a hit mennyire függ a különböző közegektől. És bár tudom, hogy ez a példázat annak a jelentéséről szól, ami mi bennünk zajlik, engem egy új aspektus kezdett érdekelni, mégpedig az, hogy számít-e, hogy az élet milyen társadalmi közegbe érkezik. Kiszolgáltatottba, ahogy az út szélére esett magokból látjuk, vagy közömbösbe, ahogy a sziklára esett magokból olvassuk, vagy megfojtóba, mint azok a magok, amik gaz közé kerültek, vagy optimálisan humánusba, a jó termőbe. És ahogy az ételosztásnál a beszélgetőknek a szavaiból kivettem, és a lelkem jelzéseiből megértettem, igenis ez a munka, hogy jó termőföld legyen, a gazda dolga. A vagyonkezelő kötelezettség, és ha nem teszi, az mulasztás, az bűn. Én úgy látom, ezek a folyamatok napjainkban Isten törvénye ellenében történnek. Ennek nyomatékosítására felolvasnám az 1 Timóteus első fejezetéből a 9. verstől a 11. versig tartó szakaszt. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan cselekvők ellen. És mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, mely én rám bízatott. És így szól tehát az Úr igéje, ez az Úr szava. És bevallom, mikor esténként hazaérkezem, és kinyitom a netet, és olvasom a sok törvénnyel való visszaélést, harag gyűlik bennem. És utána, hogy úgy fejezzem ki magam hivatalból is, és egzisztenciális igényből is, olvasom a Bibliát, és lecsendesít az Úr szava és ereje, és békességet terem bennem újra. Ez egy érdekes paradoxon, amivel múlt alkalommal már foglalkoztam. És ehhez kapcsolódik az utolsó gondolatelemem, ami a hit képessége. A hitnek a képessége a példázattal kapcsolatban. Arról, hogy a hittel meg tudunk tisztulni, mint egy frissítő, forró zuhannyal, mely a lelkünk ígér. A hit magányosságban álló embereket tud kimozdítani, hogy elinduljanak és segítséget keressenek. És a hit arra is képes, hogy magányosan álló társadalmi rétegeket hozzon össze, kiszélesítve az emberséget egymás iránt együtt gondolkodással és együtt érzéssel. És képessé tesz minket is arra, hogy kinyújtsuk a kezünket, megérintsünk és meggyógyítsunk másokat. Azaz a törvényt követő hit jó változásokat hozhat az életben. És én körülbelül ennyi gondolatot hoztam ma mára, és zárásként azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezeken a jó változásokon keresztül mehessünk az életünk során. Álljunk föl és imádkozzunk. Uram, sokszor szükségben szenvedünk, és hadd ismerjük föl a te szükségedet az életünkben. És a sok irány közül hadd találjunk meg téged, hogy te irányítsd az életünket. Legyél gyógyítónk és az ösvény, amelyen végighaladhatunk életünk során. Amen.